Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist május 7-i vasárnapi különkiadása. Ebben a műsorban két interjút közlünk, ezeket a Portfolio hitelezés konferencián rögzítettük május 4-én a budapesti Marriott Hotelben a Portfolio kitelepült podcast stúdiójában. Az első interjút Becsei Andrással, a piacvezető OTP Bank vezérigazgató helyettesével készítettük, őt egyebek mellett a hazai hitelezés kilátásairól és a banki digitalizációról kérdeztük. Az adás második részében Virovácz Péterrel készített interjúnk hallható. Az ING Bank vezető elemzője természetesen a hazai makropályával kapcsolatban válaszolt kérdéseinkre. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist május 7-i különkiadása. Itt vagyunk a Portfolio hitelezés konferencián, a kitelepült podcast stúdiónkban. Itt van velünk Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató helyettese. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van jelenleg Magyarország, ugye vágtat az infláció, elég ragadósnak tűnik, túl vagyunk egy energiaválságon, de eléggé volatilisak még az energiaárak. A környezet az erősen recesszióba hajlik, eddigiekre reagálva nyilván elszállt a kamatkörnyezet, a hitelezés sokkal hidegebb, mint tavaly volt. Ezt az egész változást, ezt hogy lehet banki szinten lereagálni? Korábbi ilyen recessziós időszakokban, korábbi ilyen hitelezéssel kapcsolatban, ilyen enyhülőbb időszakokban ugye jellemző volt, hogy a cégek egymást érve jelentettek be cost cutot, leépítés, stb. Most ezt nem látjuk, de ezt hogy reagálja le egy bank?
Tavaly az dömpingszerű volt a munka, nagyon meghatározó volt a Zöld Otthon program, és a növekvő hitelezési piacok jelentős munkát adtak a kollégáknak. Most azért az látható, hogy a hitelszerződés után is még van a feladat egy lakáshitellel, úgyhogy ez a jelentős munka az év jelentős részében kitartott. Most, amit a legtöbb piacon szereplő csinál, hogy átcsoportosítja a kollégákat, tehát jellemzően mondjuk a lakáshitelről a fogyasztási hitelezésre, vagy a fogyasztási hitelezésről pedig más üzletágak fele, hogy megtartva azokat a kollégákat, akik jelentős szaktudást képviselnek.
És ez az időszak, ez mennyire lehet arra alkalmas, hogy a digitalizációt bővítsük egy nagy bankban, mint az OTP?
Folyamatosan bővítjük a digitalizációs szolgáltatásokat, tehát azt nézzük, hogy milyen szolgáltatások elérhetőek digitálisan. Több olyan újdonságunk van, az elmúlt időszakban vezettük be például a statisztikai értékbeslést, ami mondjuk a jelzálog hitelezésben egy régóta a kívánt folyamat volt, hogyha teljesen a standardizálható lakásról beszélünk, akkor megtehesse a bank, hogyha nem megy ki fizikailag, hanem egy statisztikai alapon nevéből adódóan is, egy statisztikai értékbeslést elvégez, és ezáltal lényegesen gyorsabb átfutási időket érünk el. Pont a múlt héten dicsért minket egyik ügyfél, hogy milyen gyorsan megvalósult az ingatlan hitel, és emögött az volt, hogy pár nap alatt meg tudott valósulni, hogy az adott esetben is a statisztikai értékbeslést használtuk. Tehát vannak olyan kezdeményezések, amik a lehetővé teszik, hogy bizonyos folyamatelemeket gyorsítsuk, és amit így ez az időszak időt ad arra is, hogy ha átgondoljuk, hogy milyen szolgáltatásokat szeretnénk digitalizálni, és azt mondani, hogy alulról építkezünk, tehát hogy biztosítsuk azt, hogy az alapszolgáltatások elérhetőek, alapbanki szolgáltatásokat meg lehessen kötni digitálisan, például mondjuk egy számlát meg lehessen nyitni, egy bankszámlát, és hogyha ez rendelkezésre áll, tehát mondjuk meg tudunk egy alapbanki kapcsolatot kötni digitálisan, akkor hogyan tudunk tovább menni a fogyasztási hitelezés terén, és utána pedig a fogyasztási hitelezésről hogyan tudjuk megvalósítani, ami szerintem sokunknak az álma, hogy egy teljesen digitális jelzálog hitelezési folyamatot valósítsuk meg. Nagyon sok ügyfél szerintem elégedett lenne, hogyha a gyakorlatilag minden pár kattintással megvalósíthasson, hiszen ahogy van, most a Portfolio konferencián is elhangzott az egyik részvevőtől, hogy milyen, vajon mikor érhetjük azt el, hogy egy személyi igazolvány szám megadásával és egy helyrajzi szám megadásával gyakorlatilag minden adat rendelkezésre álljon, és ami egy, és igazából a tanácsadási beszélgetés legyen a meghatározó, hogy milyen hosszú távú hitelt venne fel, milyen kamatozású hitelt, milyen egyéb dolgokat érdemes megfontolni. Tehát ne az adminisztráció vigye el a lakáshitelezést, hanem az érdemi beszélgetés, hiszen a legtöbb ügyfél egy, maximum kettő lakáshitelt vesz fel, tehát egy jelentős beruházási döntésről beszélünk az ügyfelek esetén, hogy ezt a beruházási döntést minél több információ birtokába hozza meg, és ne ő legyen az, aki szaladgál különböző információkért.
Ugye a digitalizációval kapcsolatban készült is egy bankszövetségi tanulmány.
A bankszövetség keretein belül korábban is foglalkoztunk digitalizációs javaslatokkal. Nagyon sok minden megvalósult az elmúlt időszakban, aminek a ügyfelek örültek, például amikor a két tanús papír alapú nyilatkozatokat ki tudta váltani az online nyilatkozat. Pont a COVID világított rá arra, hogy sokkal egyszerűbb azért az ügyfeleknek, hogyha internetbankon egy kattintással igazol valamit, mint hogyha be kell menni személyesen egy papírlappal. Csak egy példaként mondom, de több ilyen nagy javaslat megvalósult, és most azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk elérni, hogy minél több szolgáltatás, banki szolgáltatás digitálisan megvalósítható legyen. És ezt a három nagyobb részre osztottuk ebben a bankszövetségi tanulmányban, a készülő bankszövetségi tanulmányban a banki szolgáltatásokat. Az egyik azt néztük, hogy egyáltalán létre tudjuk hozni a banki kapcsolatot. Tehát mondjuk erre egy jó példa, egy bankszámlanyitás, hogyha valamelyik ügyfelünk otthon szeretne bankszámlát nyitni, akkor egyrészt, ami fontos, hogy meg tudjuk szerezni az ügyfélnek az adatait, tehát ne neki kelljen megadni az adatokat, és az ügyfél azonosítás hitelesített módon meg tudjon történni. Tehát ebben több olyan jó példát látunk, amikor az ügyfél azonosítás digitálisan lehetséges, például, hogyha régióban nézünk, mondjuk a Bulgáriában elérhető olyan adatbázis, ami teljesíti az ügyfél átvilágítási feltételeket. Fontos lenne, hogy az elektronikusan meg tudjon valósulni a szerződéskötés, hiszen miután beazonosítottam az ügyfelet, az a végén szerződni szeretnék az ügyféllel, és ami a zöld a kezdeményezésekkel szintén kapcsolatban van, összhangban van, az a papír alap kommunikációnak egyre inkább a digitális útra való terelése. Most nagyon sok ügyfél szerintem, hogy az adóbevallásra készíti, így az elektronikus tárhelyel találkozik, tehát abban gondolom bele a hallgató, hogy milyen lenne, hogyha az elektronikus tárhelyére kapná meg a banki leveleket is egy PDF-be, sokkal egyszerűbb, később el tudja ott tárolni mondjuk a tartós tárhelyére, nem kell 2-3 év múlva azon gondolkozni, hova tette azt a banki levelet, meg az mégis környezetbarátabb. Hogyha létrejön a banki kapcsolat, tehát most az alapról beszélünk, ez volt az első szint, mint a számítógépes játékokban, akkor a második szintre hogyan tudunk menni, az mondjuk a fogyasztási hitelezés. Ott két olyan adatra van szükségünk, egyrészt a jövedelmi adatokra, tehát ebbe is a Bulgáriát mondanám jó példának, ahol a valós idejű jövedelem adatbázisokhoz hogyan tudjunk hozzáférni. Tehát nyilván az ügyfél adja meg a felhatalmazást, hogy elkérhetem a jövedelmi adatát, de ha ő ezt megadja otthon, mondjuk egy személyi kölcsön szeretné igénybe venni, akkor egy bekérdezéssel el tudjam hozni, viszont gyorsan megvalósíthatóval. Itt fontos, hogy valós idejű, tehát ne több hónappal korábbi adatról beszéljünk, és az, hogy egyszerű legyen a folyamat, tehát az ügyfélnek a banki rendszerben megad egy meghatalmazást, ne kelljen neki már külön belépnie máshova, ott megadni a meghatalmazást, utána megint engedélyezni, hanem egy nagyon gördülékeny folyamat legyen. Ez fontos, hogy legyen jövedelmi adat, másik meg lássuk azt, hogy milyen egyéb hitel tartozásai vannak, tehát az a kötelező, pozitív adós listához való hozzáférés. Tehát ez a második szintre, akkor jutottunk, ha látjuk a jövedelmi adatokat, és megvan a egyéb hiteltörlesztési adat, és hogyha akkor jutunk a harmadik szintre, ami jelzáloghitelezés, nagyon sokszor erről beszélünk, hogy digitálisan megvalósítható jelzáloghitel, de azt mondjuk, hogy ez a piramisnak a csúcsa, hiszen ahhoz, hogy addig fel tudjunk érni, ahhoz azért már kellett az első szinten azonosítani az ügyfelet, a szerződéskötésre legyen lehetőség, meg kellett szerezni a jövedelmi adatokat, és meg kellett szerezni az egyéb hiteltörlesztési adatokat, és ott jönnek elő azok a fontos részek, amiket mondjuk akár az elektronikus, digitális ingatlan nyilvántartást tudna behozni, tehát hogy ezt is, ha digitálisan el tudjuk érni, valamint itt jön be mondjuk az a már lehetővé vált statisztikai értékbecslés is, hiszen azokat látjuk így a bankszövetségi tanulmányban, ahol kiemelném a szerző társaimat is, Kovács Levente, a bankszövetségi főtitkárt, a Csányi Pétert, Bógyi Attilát és Máriás Endrét, velük készítjük ezt a tanulmányt, ami direkt azért osztottuk be különböző szintekre, hogy azt mondani, hogy ahhoz, hogy teljesen, ahogy szokták mondani, end-to-end tudjunk digitalizálni egy folyamatot, tehát az ügyfél élmény teljes körül legyen, de az lenne, hogy egy gyors sprintje valami digitálisan megvalósít, de utána ugyanúgy be kell menni a fiókba, ugyanúgy papíron kell valamit megcsinálnia, ahhoz fontos, hogy ezeket a szinteket teljes körül meg tudjuk valósítani digitálisan, mert akkor érzi azt az ügyfél, hogy akkor egy számlát elektronikusan meg tudtam nyitni. Akkor egy fogyasztási hitelt elektronikusan teljesen végig tudtam vinni, vagy a legvégén, ami hosszú távú álmunk, hogy egy jelzálog hitelt is elektronikusan igénybe tudjon venni.
Igen, hogyha jól értem, akkor itt azért olyan eredményekre jutottak, ami nem csak piaci, hanem szabályozói feladatokat is kreálna. Itt beindult-e már bármilyen párbeszéd ezzel kapcsolatban?
Igen, egy konstruktív együttműködés van a kormányzattal, tehát ez közös érdek, hiszen itt nem különböző oldalon vagyunk ebben a kormányzattal, hanem itt is azonos az érdeke, hogy a csónak bevezünk, hiszen az ügyfelek, hogyha elégedettek ezzel a szolgáltatással, az jót jelent az államnak is, és egyre inkább ebbe az irányba megy a történet. Itt azt nézzük, hogy milyen olyan szabályozó módosítások szükségesek ahhoz, hogy a digitális beruházásokat el tudják kezdeni az adott területen a bankok, hiszen azért hoztunk példákat, hogy mi az, ami Szlovéniában jól működik, mi az, ami Horvátországban, ami Magyarországon. Nem véletlen, hogy van egy ilyen jól működő kormányzati folyamat, akkor arra már építve tud a bankszektor különböző fejlesztéseket végrehajtani. Ha azt látjuk, hogy a bizonyos elemei hiányoznak, akkor ezt piaci szereplőként nem tudjuk megtenni, hogy digitalizáljuk a folyamatot, hiszen a középső rész hiányzik, akkor nem tudok egy teljes körű digitális élmény nyújtani, és láthatóan azt szeretne az ügyfél, hogy elindít egy folyamatot, az be is tudja fejezni. Ha nem tudjuk ezt biztosítani az ügyfélnek, akkor utána inkább egy csalódás lesz, hogy már olyan jól indult ez a folyamat, és mégis megszakad a közepén. Tehát azért próbáltunk nagyobb blokkokat kiemelni, hogy együtt milyen olyan állami szolgáltatások értelmezhetőek, hogyha ezek rendelkezésre állnak, akkor teljes körűen meg tudunk valósítani digitálisan banki értékesítési folyamatokat.
Ez akkor valamennyire így reflektálna azokra a folyamatokra is, amiket pont a Covid indított el így a magyar társadalomban, ami egy ilyen erős digitalizációs áttörés volt.
Igen, hogyha megnézzük a Covid időszakot, akkor az alatt vegyük két évnek, az alatt a két év alatt 10 évet fejlődött digitálisan az ország, tehát hogy pont olyan korcsoportok is, akik még 2020 előtt óckodtak igénybe venni banki szolgáltatásokat, azért a 2020 márciusi, áprilisi maradj otthon szlogenek rákényszerítettek nagyon sok embert, hogy használják a digitális szolgáltatásokat, és amit utána visszamértünk 2020 őszén, majd 2021 elején, hogy nem mentek vissza a papír alapú folyamatokhoz, hanem amit már elkezd használni az embert, utána rájön, hogy ez mégiscsak kényelmesebb, úgyhogy meglepő módon például nagyon sok olyan a idősebb ügyfelünk is, illetve azt mondom, nem is meglepő módon, akkortól kezdte el használni a digitális szolgáltatásokat, és mondtam, ugyanolyan természetesnek veszik, mint korábban, amikor bejöttek az ATM-ek, abból is egy nagyon nagy vita volt, hogy vajon fogják-e használni az emberek az ATM-et, azóta is köszönjük, használják, de most ugyanez már igaz a mobilbanki alkalmazáshoz, hogy látni, hogy a nagyon sok ügyfelet azóta üdvözölhetünk a mobilbanki felhasználók között.
És van-e valamilyen időség, amit meghatároztak maguknak, vagy amit így vízióban maguk előtt tartanak?
Nem határoztunk meg olyan idősíkot, inkább azt határoztuk meg, hogy melyik az a, tehát amivel érdemes kezdeni, az nyilván a piramisnak olyan, hogy a banki alapszolgáltatások digitálisan elérhetőek legyenek. Mert azt mondjuk, hogy ez egy olyan stabil alapot jelent, hogyha erre már tudunk építeni, akkor ezzel már jelentős ügyfélélményt tudunk okozni, hogyha kell gyorsan egy bankszámla, azt meg tudom nyitni, a más szolgáltatásokat is igénybe tudok venni, és majd azt követően, ebben nem akartunk azt mondani, hogy ez 3 év, 5 év, szeretnénk minél hamarabb megvalósítani őket, de azt, hogy ezeket egybe lehessen megvalósítani, tehát hogy a piramisnak nem mindegyik részéről, hanem akkor fókuszáljunk az első részre, az alapokra, ami azt mondja, hogy banki alapszolgáltatások. Természetesen, ahogy a korábbi bankszövetségi digitalizációs stratégiát megjelentettük, így a következő hónapokban tervezzük, hogy a teljes körű cikket vagy tanulmányt kihozzuk. Ez az első nyilvános bemutatása ennek a készülő tanulmánynak, tehát egy a portfólió hitelezési konferenciájára időzítettük, hogy ezt a tanulmányt be tudjuk mutatni.
Hát ezt a kollégáim nevében is köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönöm szépen.
Továbbra is itt vagyunk a Portfólió Hitelezés 2023 konferencián. Tulajdonképpen már le is zártuk az egész eseményt, most ért véget a makrogazdasági panel, és itt van a kitelepült podcast stúdiónkban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogy amikor legutóbb voltál az adásban, akkor most visszahallgattam, és pont aznap jelentette be a kormány, illetve az EU is, hogy valamilyen fajta megállapodásra jutott az EU-s pénzekkel kapcsolatban. Sokan elég húrá optimisták voltak, te pont hűtötted a kedélyeket. Milyen évünk van eddig, tehát a várakozásokhoz képest hogy alakul a magyar makropálya?
Az a helyzet, hogy elég ilyen hullámhegy, hullámvölgy, amit megélünk, ugye, és nem csak elsősorban a magyar tényezők miatt. Ugye amikor itt megszületett az előzetes uniós megállapodás, akkor tényleg valóban úgy lehetett érezni, hogy na most talán valami elindul, erősödött a forint, ugye, úgy jött a kínai újranyitás, akkor most megint egy kicsikét a globális helyzet is oldódik, és valahogy úgy éreztük, hogy na, talán most elindulhatunk egy olyan pozitív irányba, egy pozitív pozitív trenddel, ami némi nemű optimizmusra ad okot, és akkor ebbe gyakorlatilag vágott bele egy ilyen nagyon szép szabjával az elmúlt egy-másfél hónap esemény sorozata, gondolok itt többek között ugye különböző bankpánikokra, bankcsődökre, nagyon gyorsan elillant, de ez a fajta optimista hangulat. Aztán közben kiderült, hogy jó dolog ez a kínai újranyítás, de azért annyira mégsem sikerült meglökni ezt a gazdaságot. Aztán ráadásul csoda, persze, de mégis így nézünk rá, hat a monetáris politika a világon, tehát hogy nem tudom, miért csodálkozunk rá, hogyha szigorodik a monetáris politika, de ilyen tempóban, akkor összeomlik a hitelezés, összeomlik a belső kereslet, nem csak itthon, de ugye beszélünk az eurozónáról, beszélünk az Egyesült Államokról, sőt, az Egyesült Államok esetében mi az ING-nél már a következő időszakban technikai recesszióval számolunk, tehát visszaeséssel. És innentől kezdve, tehát megint csak ugye rácsodálkozunk valamire, amit egyébként ez lett volna a cél, hogy hűljön a gazdaság globálisan, és fékeződjön az infláció, és akkor most megint az, hogy akkor elkezdenek visszafelé menni ezek a korábban kicsit optimistának tűnő várakozások, de hogy nagyon lekerekítsem az egészet, az év elején vártunk egy ilyen enyhe pozitív növekedést, aztán jött ez a nagy optimista hullám, akkor majdnem 1% körüli növekedésről beszélgettem, majd most vissza is tértem ebbe a stagnálás körüli előrejelzésre idén. Uniós forrás ide vagy oda, ez már idén nagyon sokat nem fog segíteni nekünk, talán majd a jövő évben, de az a helyzet, hogy valóban így fölmentünk a hullámvasútra, most éppen lefelé jövünk, és nem vagyok egyedül, szerintem mindenki más is éppen most lefelé módosítgatja a legalábbis a növekedési számokat.
Még egy kicsit később kérdeznélek az EU forrásokról, de előbb arról beszéljünk, hogy az általad is említett hullámhegyek, hullámvölgyek ugye brutális hatás gyakoroltak a forintra, ami ugye azért most már ilyen november-december óta egy folyamatos erősödő trendben van, ha egy vonallal próbáljuk, hát egy podcastben nehéz megmutatni, de ábrázolni. Ugyanakkor azt láthattuk, hogy bármikor a legkisebb bizonytalanság is beüt a világpiacokon, akkor rögtön, mintha futnának a befektetők. Ebből ugye arra is következtethetünk, hogy nyilván a magas kamatért vannak itt. Hogy lehet úgy elkezdeni a kamatvágást, hogy közben ne fizessünk rá a forint árfolyamban?
Hát nem egyszerű a feladat, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy nem is vállalnám alapvetően. Tehát, hogy ez nem egyszerű tényleg úgy megcsinálni igazándiból az infláció elleni harcot, hogy közben lehetőleg azért a gazdaságot se nagyon folytsuk meg, próbáljuk meg a forintot is stabilan tartani, tehát, hogy így gyakorlatilag nagyjából úgy néz ki a helyzet, mint hogyha itt elkezdenénk zsonglőrködni, és így azon imádkozunk, hogy az 1, 2, 3, 4, 5, én már nem tudom hány labdát pörgetjük a kezünkben, de hogy ne essen le valamelyik. Mert hogyha valamelyik leesik, akkor én az a klasszikus utána nézek, a következőt már nem tudom, és akkor leesik az összes labda a földre. Tehát, hogy nagyjából ez a helyzet, és valóban kicsit a befektetők is most így működnek. Ugye elkezdtünk egyre több labdával zsonglőrködni, látjuk a kedvező helyzeteket, ugye látjuk a folyófizetési mérleg javulását, talán most már meg lesz a megállapodás uniós forrásügyben. Egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a bankpánikot valamilyen úton, módon, de sikerült foldozgatni, tehát mindig valahogy megáll, és bízunk benne, hogy nem esik ki több csontváz a szekrényből. És akkor úgy mindig így visszalendül a forint, és rájönnek a befektetők, hogy jó, hát végülis 18%-os a kamatkörnyezet, ez tök jó, de még hogyha elindul lefele a kamatkörnyezet, még az is teljesen rendben lesz, tehát hogy azért itt bőven kétszeres az effektív kamat, mint mondjuk a régióban, és ekkora kockázati prémium meg nincsen, tehát hogy azért nem arról beszélünk, hogy itt hirtelen Csehország szomszédjába oda települt volna, nem tudom, Ruanda, meg hasonlók, tehát hogy azért nem ennyire vészes a helyzet, de mégis a befektetők nagyon gyorsan meg tudnak ijedni, amikor azt látják, hogy tényleg azért megy ez a zsonglőrködés, és ha egy labda való lesik, akkor ott baj lehet. De ez jellemzi a forintot, és tényleg napi szinten el tudunk pattanni, nem tudom, 1-2-3%-okat, holott én emlékszem olyan időkre, amikor olyan, nem tudom, mékkasszerű felbojdulás volt a Treasury-ben bent, amikor fél forintot elment az árfolyam, az euroforint árfolyam, és akkor így úristen volt, miről beszélni. Hát most ugye a fél forint az már semmit, most már nagyjából a 15 forintos szint, amire úgy fölhúzzuk a szemöldökünket, hogy így nem tudom, egy-két napon belül elmozdul az árfolyam. Szóval nagyon megváltozott a környezet, és ez elvezet oda, hogy igazándiból most úgy kell megcsinálni ezt a kamatvágási ciklust, hogy közben egész egyszerűen a piacokra kell figyelni. Azt kell és azt lehet csinálni, amit a piac megenged. És így valóban kivitelezhető az, hogy menjen úgy egy infláció elleni küzdelem, hogy közben azért egy effektív kamatvágás is levezényelhető, de még a forint is stabil legyen. Nagyon nem egyszerű, sőt rendkívül bonyolult, de ehhez egy elengedhetetlen dolog kell, nyílt kommunikáció, mert ezzel lehet a piacoknál gyakorlatilag visszamérni folyamatosan, hogy mi történik, mit enged a piac, és most arról beszélhetünk, hogy a piac nagyjából június végére beárazott egy ilyen 150 bázisponnyi kamatvágást. Tehát ha ezt meglépi a jegybank, ez egyáltalán nem kellene, hogy hasonl a forintra, mert ezt már beáraztuk, ez már így jó, oké, tudjuk, akkor kedves jegybank, mondd meg, mi a következő lépésed. Úgyhogy abszolút én azt gondolom, hogy menedzselhető a helyzet, de tényleg ehhez abszolút kommunikálni, ez a kulcsa.
Ugye azt mondtad, hogy az EU pénzek már idén nem fognak sokat segíteni a növekedésünkön, ezt úgy értetted, hogy valószínűleg idén már nem kapjuk meg őket, vagy ha meg is kapjuk, az már nem sokat módosít a pályánkon.
A kérdés jó, szerintem jönnek uniós források, viszont ugye az is igaz, hogyha ezeket elkezdjük kiosztani, azért ebből, mire a reálgazdaságban valóban termelés lesz, hatékonyságnövelés, munkahelyteremtés, ez már, ha meg is jelenik mondjuk 2023 végén, mondjuk egy nem tudom, 10 hónapnyi gazdasági teljesítmény, hát azt már nehéz ellensúlyozni 2 hónappal. Tehát ennek nagyon-nagyon minimális hatása lesz. Inkább a 2024-es teljesítményt segítheti. De ami miatt nagyon fontos, az például a költségvetés finanszírozhatósága. Ugye a költségvetésben az idei évben beterveztek úgy nagyjából 2000 milliárd forintnyi uniós bevételt. Ha ez nem jön be, de akkor ott ezt valahonnan föl kell venni. Ugye az idei év elején már 2000 milliárd forintnak megfelelő devizaforrást bevont az államadósságkezelő központ. Tehát, hogyha azt nézzük, ha ez a pénz nem jönne be, akkor nagyjából így rendben vagyunk, legalábbis devizafinanszírozás oldalról, de hát azért ezt az elsődleges egyenleget valahogy nulla közelében kell hozni. Ugye ez az elsődleges egyenleg az a költségvetésben, amit megtisztítunk, tehát a költségvetés egyenleget megtisztítjuk a kamatkiadásoktól. Most ugye 3,9%-os hiánycél van, ebből 3,8 kamatkiadás. Tehát kijön a matek, hogy elsődleges egyenleg gyakorlatilag zéró közeli, tehát egyensúlyi költségvetést kell valahogy kreálni, és ehhez nagyon nem mindegy, hogy jön be az uniós forrás, vagy nem jön be. Hogy meg lehet ezt csinálni cashflow oldalról, meg lehet csinálni akár egész egyszerűen arról az oldalról, hogy ne kelljen máshogy finanszírozáshoz nyúlni, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk. Ebben segíthetnek az uniós források az év második felében, tehát addig azért szerintem lesz pár álmatlan éjszakája az államadósságkezelő központnak, meg a pénzügyminisztériumnak, hogy akkor most hogyan is lehetne ezt itt úgy addig egyben tartani, míg bejön úgy tömegével mondjuk az uniós forrás.
Beszéltünk egy kicsit ugye 2023 elejéről, most előbbre tekintettünk, de még egy utolsó témaként egy ilyen középtávú, vagy egy ilyen 2-3-4-5 éves távra lenne egy kérdésem, hogy a gazdaságpolitika most eléggé bízik például az akkumulátorgyártásban, illetve van egy ilyen a gyártás, illetve az ilyen munkaerőintenzív iparágaknak a felfutásába vetett hit, illetve hogy ez fogja majd fűteni a magyar gazdaság növekedését. Itt az ING-nél mit gondoltok erről?
Ez egy nagyon-nagyon jó gazdasági szerkezeti cél lenne, ha nem Magyarországról beszélnénk. Mert hogy Magyarországon munkaerőhiány van, és munkaerőhiány lesz. Tehát van egy olyan demográfiai szerkezetünk, egy olyan korfánk, ami alapján, ha most belegebedünk, sem fogunk tudni a következő 5-10 évben több munkaerőt teremteni. Nyilván migrációval, gazdasági migrációval meg lehet oldani, idehozzuk a szükséges munkaerőt, látjuk, indiai sofőröket hoznak Magyarországra. De tömegével ezt sem lehet lemenedzselni. Tehát innentől kezdve bármilyen jellegű egyirányú út, ami csak azt mutatja, hogy itt munkaintenzív irányba fejlesztjük a gazdaság szerkezetét, ez nem működőképes. Arról nem is beszélve, hogy ez más szempontokból, például környezeti szempontból sem feltétlenül fenntartható. Tehát egész egyszerűen nem működik ez a helyzet. És hogyha még egy kicsikét tovább akarok menni, akkor eleve eléggé abszurd az, hogy hajtjuk a növekedést. Megpróbáljuk azt elérni, hogy legyen egy olyan gazdaság szerkezetünk, ami növekedést produkál. Ehhez jelen pillanatban úgy néz ki, hogy munkaerő szükséges. Ehhez mondjuk meg kéne növelni ugye a reprodukciós rátákat csúnyán fogalmazva, tehát hogy nőjön a népességszám. De ha nő a népességszám, és nagyjából mindenki ezt szeretné elérni, de a föld meg nem nő, tehát hogy igazándiból ilyen 22-es csapdájában vergődünk, és ebből egyetlen egy kiút van, a hatékonyságjavítás. Tehát egész egyszerűen nincsen más lehetőségünk, igenis abba az irányba kell fordulni, ahol energiahatékonyság van, egyfőre jutó termelékenység növelés van, egész egyszerűen ez az, ami előre vihet minket, és ehhez pedig két dolog elengedhetetlen, az oktatás, illetve az egészségügy. Ez a kettő olyan tényező, ami hosszú távon képes lehet azt biztosítani, hogy igenis zajlik egy felzárkózás, hogy igenis képes lehet egy adott ország fenntartható fejlődési pályára állni, úgy, hogy közben tudjunk igenis értelmezhető növekedést generálni, ha már mindenáron a növekedést tekintjük valamiféle célnak, de azért szerintem előbb-utóbb ezt is jó lenne egy kicsikét már átgombolni és átgondolni.
Behoztál három témát, ami sajnos a mai műsor keretét már szétfeszítenék, az oktatás, egészségügy, illetve hát a növekedésben vetett szinte ilyen vakhit, de ezekkel kapcsolatban majd később időpontban meghívunk a műsorba. Az elmúlt percekben Virohácz Péter, az ING Bank vezető elemzője volt a Portfolio Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Ez volt a Portfolio Checklist május 7-i különkiadása. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új, hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.